Hadd köszöntsem a testvéreket az apostol köszöntésével, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenkit szeretettel köszöntök a ma estén is, és vegyük elő a heti énekünket, és most már mind a három versszakát elénekeljük az éneknek. Az ének így kezdődik, hű Jézusom kezébe, teszem kezem belé. Rendes vegyünk el, testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága megváltó Jézusunk, köszönjük, hogy Te jelen voltál eddig a héten minden este. És most is azért könyörgünk, hogy a Te ígéreted szerint, ígéd és szent lelked által, légy itt közöttünk. Áldj meg a Te jelenléteddel, áldj meg a Te szavaddal, és szólíts meg bennünket, mert szükségünk van. Hiszen a mi halott életünk, a bűnök miatt halott élet, az csak akkor támad föl, hogyha Te szólsz, és a halálból élet támad. Köszönjük, hogy a Te szavad lélek és élet. Köszönjük, hogy a Te szavad az gyógyító erő. Köszönjük, hogy a Te szavad a szabadulás. Dicsőítünk Téged, Úr Jézus Krisztus, hogy Te mindezért az egész életedet szántad oda, jó, kedves és tökéletes áldozatul az atyának. Köszönjük a Te szeretetedet, a Te alázatodat, amivel hordoztál és hordozol bennünket mind a mai napig. Köszönjük, hogy elhoztál bennünket. Hálás vagyok, Uram, hogy itt lehetek. Hálás vagyok, hogy szólhatom a Te szavadat. És hálás vagyok, hogy hallgathatom is azt, az én testvéreimmel egyetemben, hogy épüljünk lelki házzá, hogy lehessünk a Te dicsőségedre, és tudjuk vinni, meggyógyulva, felépülve, szabadul, és tisztán a Te szent evangéliumod örömét. Kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, és mivel tudod, hogy kinek mire van szüksége, így add ki a mi lelki jeledelünket ma este. A te nevedért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, a mai igét azt a Lukács írása szerinti evangéliumból fogom olvasni, a 19. részből, annak is az első versétől a következőképpen. És bemenvén által méne Jerikón. És íme valahogy egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fővámszedő volt és gazdag. És igyekezék Jézust látni, ki az. De a sokaságtól nem láthatá, mivel hogy termete szerint kis ember volt. És előre futván felhága egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő. És amikor arra a helyre jutott, feltekintve Jézus, látta őt, és mondta neki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának mondván, hogy bűnös emberhez megy be szállásra. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak, Uram, íme minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom. Ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok a helyébe. Mondta pedig neki, Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Kedves testvérek, most már úgy érzem, eljött az ideje annak, hogy ne csak a nőkről, hanem férfiakról is beszéljünk. Eddig minden este olyan történetet olvashattunk a Bibliából, és nézhettük meg az üzenetét, ahol Jézus botránkoztatott valamilyen módon, a környezetében botrányt okozott, akár a tanítványai körében, akár annak az életében, akit aztán meggyógyított, akit aztán ugye üdvösséggel áldott meg, de mindenféleképpen, ahogy eddig minden este elhangzott, kimozdította Jézus a körülötte lévő embereket a komfortzónájukból. És most egy olyan emberről lesz szó, aki maga mozdul ki a komfortzónájából. Egy olyan emberről van szó, aki, a nevét is tudjuk, Zákeusról van szó, és azt írja róla a Szentírás, hogy fővámszedő volt és gazdag. Ugye a fővámszedők olyan emberek voltak, illetve maguk a vámszedők, hiszen Jézus tanítványai között is volt egy, Lévi Máté. Azt nem tudom, tudják a testvérek, hogy honnan lehet biztosan tudni, hogy Máté vámszedő volt. Tessenek elolvasni a Bibliában a Máté evangéliumát, amikor pénzről van szó, mindig átváltja. De mindig benne maradt a szakma. Mindig átváltja más pénznembe, hogy ez ennyi ebben, annyi abban. Tehát látszik, hogy a szerző az tényleg vámszedő volt. És ezek a vámszedők, ezek a római birodalomnak szedtek tulajdonképpen adót. A római birodalomnak a kollaboránsai voltak, a fővámszedő pedig ezeknek a főnöke volt. Tehát a mafiózóknak a főmafiózója volt tulajdonképpen. A hazaárulóknak volt a fő hazaárulója. Egy tisztességes zsidó ember, amikor elment egy ilyen mellett, az köpött egyet. Tisztátalannak tartották. Ez nem vehetett részt, mivel a rómaiakkal paktált, nem vehetett részt Isten tisztelten. Ez nem mehetett be a templomba. Hiába volt izraelita származású, ő nem áldozhatott, mert hazaáruló volt. Egy erkölcsileg, egy morálisan lenullázott ember, aki a maga választásából lett az, ami. Mint ahogy minnyájan, amilyen életet választunk, az a magunk választása. Szoktuk mi a körülményeket hibáztatni, de a felelősök mi vagyunk saját magunkért. A döntéseink a mi döntéseink. A bűneink a mi bűneink. És az az igazság, hogy amikor Lévi Mátét elhívja az Úr, mi történik? Na, milyen érdekes dolog. Elmegy az asztala mellett, és csak annyit mond, hogy kövess engem. És Máté ott hagyja az asztalt, úgy, ahogy van. A pénzzel, mindennel együtt, és követi Jézust. Mert valószínűleg nem elégítette ki az az élet, amiben ő volt. És itt van, Zákeusról nem ezt olvasunk. Zákeusról először csak azt olvasunk, hogy kíváncsi. Kíváncsi. Ki lehet ez a Jézus? Mert hát a farizeusok meg az írás tudók mit terjesztettek Jézusról? Mit mondtak? Vámszedők és bűnösök barátja. Na de hát csodákat tesz. Na de hát betegeket gyógyít meg. Hát halottat is támasztott föl. Hát azért ő is izraelita volt. Ő is hallott a megváltóról. Ő is várta a messiást talán valahol a szíve legmélyén. Vagy legalábbis gondolt rá, hogy lehet, hogy egyszer eljön. Vagy tudott róla. És kíváncsivá tette Jézus. Tudjátok ez milyen kíváncsiság? Mint az, amikor te eljössz evangelizációra. Ez pontosan ugyanaz a kíváncsiság. Kíváncsi vagyok, hogy mit mond, mit szól ez a Jézus. Mit akar tőlem? Vagy akar egyáltalán tőlem valamit? Vagy látok-e belőle valamit? Ez a kíváncsiság, jó értelembe vett kíváncsiság, életmentő. Hadd mondjak egy példát. Volt egy lelkipásztor testvérünk, többek között én az ő igehirdetésén keresztül jutottam Krisztushoz arra a döntésre, hogy én őt akarom követni, de a Paplaci bácsi volt, Pomázon volt ő lelkész, fantasztikus igehirdető volt, telve Isten szent lelkével, erejével, tényleg minden igehirdetése olyan volt, hogy az embert úgy érezte, hogy szó szerint grabancon ragadja az Úr igéje, és azt mondja, hogy gyermekem, térjészhez, gyere hozzám, mert szeretlek és várlak téged. És Paplaci bácsi bizony nem így kezdte. Ő egy teológiai professzornak volt a fia, aki részeges, kicsapongó életet élt a teológián, és csak azért tartották ott, mert a professzor fia volt. Aláírás gyűjtöttek ellene, hogy csapják ki az iskolából. Nem csapták ki, mert hát ugye valakinek a valakije volt. Ezt ismerjük, ma is van, hogy valakinek a valakije egy ember, és akkor jobb pozíciókba kerül. De ettől még az az ember sem jobb, sem boldogabb nem lesz, sőt, igazából ez mindig táptalaja a további szerencsétlenségeknek és bűnöknek. És kikerült ez az ember lelkipásztornak, és jól prédikált ő, tehát rendes református igehirdetéseket tartott, csak éppen őt magát nem érintette az evangélium. Viszont eljutott odáig, hogy meghasonlott magával, hogy én erről beszélek, de az én életemben ez nem jelent semmit. És már elhatározta, hogy ő nem bírja tovább azt, hogy alkoholista, hogy hát persze mert az alkoholba próbálta folytani ezt a kettősséget, és akkor eljutott odáig, hogy ő fölakasztja magát. Gondoljuk el, hogy mi kell ahhoz, amikor a legerősebb ösztön az élet ösztön, hogy egy ember, egy lelkész eljusson odáig, hogy ő elmegy és fölakasztja magát. És akkor jött az azóta már az Úrnál lévő sipos Ete Álmos bácsi, az ő barátja, és mondta, hogy gyere velem, Viatorvágyon lesz egy férfi csendes hét. Szeretnélek téged elvinni oda. És akkor Laci bácsi azt mondta, hogy jó, hát úgyis annyi hallottam erről a Viatorvágyról, kíváncsi vagyok, és azt mondta az úrnak, egy heted van, uram. És utána elmegyek, és felakasztom magam, ha nem változik semmi. És hát hála ennek a kíváncsiságnak, ott találkozott az Úr Jézussal, átadta a szívét, az életét, és lett belőle az az igehirdető, akinek az életén keresztül és az igehirdetéseink keresztül Jézus nagyon sok embert hívott magához, és jutott megtérésre, és újjászületésre, és megszentelődésre. És ez az ember is egy jófajta kíváncsisággal ment oda. Ez a kíváncsiság, ez mindig jó. Amikor arra vagyok kíváncsi, hogy na megnézem, ki ez a Jézus. És hát látjuk azt, hogy ez egy pici ember, próbál gondolom a tömegbe furakodni. Hát gondolhatjátok testvérek, hogy amikor így az emberek így megismerték, hogy ő kicsoda, akkor mennyire segítették őt előre, hogy persze, gyere csak előre. Hát olyan kedvesen, olyan közel-keleti módon, szerintem még könnyékkel még oda is vertek neki egyet-kettőt, de na itt te nem jössz át, meg mi között neked egyáltalán a mesterhez, meg ehhez a tiszta rabbihoz. Úgyhogy, de itt jön az, hát ez egy, ugye fővámszedő volt, tehát ezt tudta, rafinált ember volt, azért volt gazdag, az összes trükkje megvolt neki, hát itt is trükközött, mit csinált? Előre szaladt, és fölmászott egy eper fügefára, és hát nyilvánvaló, ez olyan, mint ahogy nagyon sokszor én is fiatal koromban mindig fölmentem a karzatra, nem előre, nehogy szem előtt legyek, és akkor onnan a karzatról olyan jó volt így szemlélni az egész gyülekezetet, meg a lelkészt, meg néha ott pusmogni ugye a társakkal, ott jól rálátni, úgymond a Jézus dolgaira, a karzatról. Hát ugyanilyen az eperfügefa is, hát itt jó lesz itt a lombok között, jól rálátok az Úrra, itt nem piszkál senki. Igen ám, csak ahogy az előző két nap említettem, hogy Jézus soha nem ment véletlenül sehova. Nem tudom, tudjátok-e, de ezután az út után Jézus Jeruzsálembe megy, hogy föláldozza az életét értünk. Már nem megy máshova. Ez Jézusnak az utolsó útja az északi ország részből, Galileából lefele, és mehetett volna más, rövidebb úton mehetett volna, Jerikó az valamire erre van, került egyet. Miért? Testvérek, Zákeusért. Meg aztán vak Bartimeusért is, mert ő meg a kapu túloldalán, amikor Jézus elment, elhagyta a várost, na a túloldalán, meg ott volt Bartimus. Ezért a két emberért, illetve az Máté evangélium azt írja, hogy Bartimeus mellett volt még egy vakember. Tehát azért a három emberért Jézus elmegy Jerikóba. Neki arra kellett mennie, mert az atyának fontos volt ez a három ember. Ki volt fontos? Egy hazaáruló. Egy raszkós, rafinált, pénzéhes, egyébként másokat, kisemmiző, erőszakos, undorító figura. Igen. Egy olyan figura, aki az emberi mérce szerint, hát nem szeretnénk barátnak az ilyet. De lehet, hogy ellenségnek se. Gondoljuk el, hogy ő a fő vámszedő volt, tehát a vámszedők is szerintem még utálhatták a vámszedők is, mert hogy ő még fölöttük is uralkodott. Ő még fölöttük, tőlük is beszedte a pénzt. És hát nincs rosszabb, amikor ugye a pénzembertől még pénzt elvesznek. Ugye akinek a pénz az Istene, a legnagyobb veszteség az, amikor valamit elveszít. És ők, Izrael Istene helyett, ők a pénzt, a mammont választották. Hányan vannak ma is így, testvérek? Hát ez a világ miről szól? És ne kifele mutogassunk, hogy ja, hát igen, az a csúnya világot kín, a pénzről szól. Nem, testvérek, nagyon sokszor nálunk is. Amikor én Ágas egyházára kerültem, missziói lelkésznek, Ágas egyháza azért volt missziói gyülekezet, szerintem ezt a kifejezést a református testvérek ismerik. Missziói gyülekezet az a gyülekezet, amelyik nem képes önmagát eltartani. A lelkésznek a fizetését azt egyházmegyei adományból, illetve hát amennyi ugye a gyülekezetben valamennyire összejön. És vagy a hatodik lelkész volt rövid időn belül az én személyem, amikor oda kerültem, és akkor a testvérek így mondják nekem, hogy hát nem értjük, miért mennek el az emberek innen. Hogy a lelkészek, hogy de hát itt olyan jó ez, hogy hát szeretjük, mi önállóak akarunk lenni. Igen, hát ez 2000-ben, mindenki emlékezzen vissza a saját fizetésére, 2000-ben bruttó 19.100 forint volt a lelkésznek a javadalmazása ott. Bruttó 19.000, csak segítségként mondom, a feleségemnek a gyedje volt akkor 24.000 forint. Tehát a feleségem gyedjéből értünk inkább, mint az én fizetésemből. És akkor mondtam, hogy testvérek, hát talán amikor még a szakmunkás minimálbér is több, mint amennyit egy egyetemet végzett lelkipásztornak tetszenek itten összegyűjteni, akkor akkor talán el kéne gondolkozni azon, hogy ezek az emberek miért mennek el, mert mondjuk a lelki pásztor lehet, hogy 7 nappal átéve, mert az ráadásul egy ilyen, hát egy ilyen tanyavilág is, megy, látogat, csinálja, hát igen, de hát a benzint azt miből fogja venni, például az autójába, ha egyáltalán van autója a lelkésznek, amikor oda jön. Vagy miből fizették ki a világot? Vagy ha netalán még gyerekei is vannak, hát valami enni is kell azoknak, hát nyilvánvaló, meg fűtés, meg ilyen apróságok, és mondom, az meg pénzből van. És innen látszott, hogy és büszkéket, de hát mi befizetjük az egyház fenntartói járulékot, hát én minden évben befizetem a 300 forintot. És mondtam, hogy hát egy hétig meg tetszene tudni élni 300 forintból. És akkor gondolkozott, hogy hát erre ő nem gondolt. Ő erre nem gondolt. Hát sokan nem gondolnak erre, csak saját magukra általában. És tehát amikor rólam van szó, akkor pénz, pénz, pénz. Amikor másról van szó, akkor meg élj meg, ahogy tudsz. És az a baj, de megvan ennek az ellenkezője is, amikor például mondjuk a gyülekezet, egy gyülekezet mondjuk kap valamilyen támogatást. És akkor a pénz az elvakítja őket, és akkor szökőkutat, meg mindenfélét csinálnak, hogy szép legyen a gyülekezet, meg kitérkövezik, meg minden, de a lelki életet meg nem támogatják, amikor ifi táborokat kéne, meg esetleg meggondolni, hogy viszont a lelkészre meg rádül a parókia, mert olyan, akkor esetleg valamit felújítani. Hát én olyan parókiában laktam, hogy folyamatosan a beteg gyerekem mellett szaladgáltunk az egerek után. Tehát mindenféle csapdával, meg ilyen ragasztós csapdátok ezzel mindennel, és attól féltünk, hogy mikor kapunk szénmonoxid mérgezést a konvektortól. Tehát, hogy abszolút nem törődtek ezzel. És ítélete volt egyébként már az Ószövetségben is az Úrnak, amikor azt mondta, hogy az én házam romokban hevert, ti pedig kőházakban laktok. Tehát ne gondoljuk azt, hogy csak a fővámszedőnek volt a mániája a pénz, mert ma a világ a pénzről szól, és a pénzt imádja. És mi is ugyanaz alatt, a kísértés alatt vagyunk, tehát nem csak ez az ember. Ne érezzük nagyon távol tőlünk ezt az Zákeust, mert mi ugyanúgy sokszor a pénz bűvöletében élünk. Nagyon érdekes volt, nem sokan szeretik, vagy nem sokan értik a humorát, van egy amerikai színész rendező, a Woody Allen, és a Woody Allen az egyik filmjében elvitte a feleségét, az Enit egy nácizmusról szóló filmre, és utána, amikor jöttek ki a moziból, Eni megtörtén azt mondta, hogy nem tudom, mit tettem volna a kínzások során, hogy mennyire bírtam volna. Erre szkeptikusan csak annyit mondott neki Woody Allen, hogy drágám, elég lett volna, ha elveszik a pénztárcádat, és mindent bevallottál volna. És valahol, még hogyha ez cinikus is, de valahol ilyenek vagyunk. És ennek az embernek meg aztán abszolút ez volt az első az életében. Tehát ő egy kicsit az állatorvosi lova a mai embernek. Tehát ez az anyagiasság. Nem az Isten számít, nem a lelki dolgok számítanak, hanem a testi, a pénzben megvehető, megfogható, mert az az enyém. Hány vállalkozó gondolkozik így, hogy imádságból nem lehet megélni. Meg igehirdetést hallgatva nem lehet megélni. Hát igen, de hogyha imádkozol az élő Istenhez, akkor bizony a hívő emberek számtalanszor tapasztalják azt, hogy Isten gondoskodik. Méghozzá olyan embereken keresztül, akinek a szívét eléri az evangélium, és azok az emberekkel olyan dolgok történnek, mint ezzel a vámszedővel, ezzel a fővámszedővel. Mert Isten nagyon sokszor a pénzt, azt azért helyezi el nálunk, mert mi tudnánk vele bánni, Isten szerint való módon, és ha Isten szerint való módon bánunk vele, akkor oda tudjuk esetleg olyan célokra, olyan embereknek adni, akik szükségben vannak. Hadd mondjak erre is egy személyes példát, van egy mérnök Keresztkomám, és hát ő abban az időben, pont amikor én Ágas egyházán voltam, akkor ő neki nagyon futott a szekér, tényleg. Borzasztó magas fizetése volt ahhoz képest, mint az átlagnak, egy jól menő mérnök irodának dolgozott, tervező irodának dolgozott, és fölhívott, hogy Gergő, összegyűjtöttem a tizedemet, és nem tudom, hogy kinek adjam. Hát mondom, Péter, nekem most éppen majd fölkopik az állam. Nekem. És mondta, hát jó, akkor lemegyünk hozzátok. És lejött, és odaadta, és először azt mondta, hogy kicsit csodálkoztam, hogy nem azt mondott, hogy mit tudom én a református szeretett szolgálatnak, vagy valakinek, hanem hogy magadnak. Hát mondtam, hogy most miért hazudjak? Én vagyok megszorulva a jelen pillanatban. Most nekem tényleg szükségem volt arra, hogy valamit kapjak az Úrtól, és mivel te megkérdezted, én meg imádkoztam érte, hogy valahogy gondoskodjon rólam, most rajtad keresztül gondoskodott. És neki békessége volt akkor ebben, és hát bizony a kislányommal, akivel kellett járni orvoshoz rendszeresen, meg gyógytornára, hát az a pénz, az konkrétan az autójavítására ment el. Hát tudjuk, hogy az autójavítása sose volt olcsó, most sem az, akkor sem volt az, és bizony az a pénz az teljes mértékben az autónak a javítására ment el, de így viszont meg tudtuk oldani, és tudtuk vinni a gyermekünket erre a gyógytornára, meg az orvoshoz Kecskemétre. Zákeus ücsörög a fán biztonságban, látszólagosban, de mivel Jézus hozzájön, ezért Jézus mond nála áll meg. És tudjátok, ez a hét pont erről szól. Hogy Jézus tulajdonképpen a te eperfüge fád alatt áll meg. És mit mond Jézus? Nagyon jó, én a Károli fordítást jobban szeretem ebben, mint az új fordítás, mert itt azt mondja, hogy feltekintvén Jézus látá őt, és mondá neki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom, de nem egyszerűen megszállnom ott, nem bemennem a házadba, hanem ott kell maradnom. Gyere le! Szállj alá! És ez egy nagyon jó dolog, mert igen, az embernek, ahogy az előző két nap, szükség volt arra, hogy mind a két asszony aztán megalázza magát. Szükség van arra is, hogy Zákeus megalázza magát. Észrevették a fán, és amikor azt mondja a mester, hogy szállj alá, akkor ez nekünk is szól, hogy szállj le a magaslóról, szállj le a kis fedezékedből, a kis búvóhelyedről, gyere, mert nálad kell maradnom. Én veled szeretnék élni, és azt szeretném, ha te velem élnél. Gyermekem, mert nélkülem elveszel. Nélkülem csak a pénz marad. Nélkülem üres maradsz. Nélkülem hiába a legszebb dolog a család, de a család is ki tud üresedni. Nagyon szép dolog és csodálatos dolog egy jó házasság, de a házasság is ki tud üresedni. Az emberi energiák, az emberi szeretet, az emberi jó szándék, az elfogy, elvész, megavul, megromlik, kevés. És azt mondja, hogy ne vacakokkal tömd az életedet, az igazi helyet, hanem gyere, mert ma közösségre kell jutnom veled. Ma át akarlak ölelni, mint gyermekemet, ma meg akarlak szabadítani attól a köteléktől, ami fog téged, attól a bárványodtól, amit imádsz helyettem, ami már neked is terhes, amit már letennél, csak esetleg nem akarod kimondani, nem mered megvallani, nem nincs benned elég alázat, hogy azt mondd, hogy igen, elég volt, és megvallom, és leteszem, és abba hagyom. Az Úr azt mondja, hogy ma van itt a lehetőség. Ma. Értitek? Ez a legfontosabb ebben az igében, hogy ma nálad kell maradnom. Nálad, 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 nálad és nálam. Ma nálad kell maradnom, ezt mondja Jézus. Ő nagyon szeretne bemenni hozzád, de azt azért tudni kell, hogy Jézus ezzel azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, és itt a ha valaki megnyitja, ez az, amikor én leszállok, amikor megalázom magam, amikor kinyitom, A kilincset csak te nyomhatod le. Ő nem fog rád törni. De aki nem nyomja le a kilincset, és nem megy be hozzá Jézus, ahhoz majd, ahogy Egyiptomban annak idején, bemegy a pusztító angyal. Akinek nincs az életén ott a bárány vérének a jele, az értünk föláldozott Krisztusnak, Krisztus vérének a jele, ahhoz majd a pusztító megy be. És neked kell döntened. Te nyomod le a kilincset, te nyitod meg. De nem mondhatod, hogy nem zörgetett az Úr. Nem mondhatod. Én vagyok a tanú. Ti vagytok a tanúk. Egymás ellen vagyunk tanúk. Hogy ezen a három napon hallottátok az Isten evangéliumát. És azt mondta Jézus neked és nekem, hogy ma a te házadnál kell maradnom. Nem akarok tovább menni. Nem idéglenes vendég akarok lenni. Annak idején Viatorbányon Liza néni mindig elmondta a hét elején, hogy sokan vannak, akik azt mondják, hogy jöttem feltöltődni. És akkor mindig mondta Liza néni, hogy nem feltöltődni kell, hanem rákapcsolódni a hálózatra. Mert aki feltöltődik, mint az akkumulátor, az le is fog merülni. Nem feltöltődni kell, hanem rákapcsolódni a hálózatra. Ma nálad akarok maradni. Kapcsolódj rá a hálózatra. És mit mond az ige? Tehát amikor itt magától ő nem kezdeményezett volna. Ez is csodálatos, hogy mennyire ismeri Jézus a szemét, ahogy téged ismer. Hozzád is ugyanilyen jól ért az Úr, hogy nem várja azt, hogy oda jöjjön. Hát az asszony, ugye a kananeus asszony, az rohant oda Jézus, az könyörgött, az csúszott, mászott előtte. De ez az ember nem csinálta volna, meg ez szépen ott kihúzta volna, amíg ott Jézus elmegy, végig, jó, láttam, és ment volna haza. De Jézus hívta, és mivel hívta, ez az ember, tulajdonképpen az a gát, ami benne volt, az, mivel a mester, akit itt mindenki körbe rajong, őt hívja, őt a bűnöst, őt a nyilvánvalóan hazaárulót, őt a megvetettet, ezért többé neki nincs vesztenivalója. És mit ír a Szentírás? És sietve leszállá és örömmel fogadá őt. Sietve, nem úgy, hogy ja, mindjárt megyek. Hát nagyon jó ez az ige, amit hallottam. Hát el fogok gondolkozni rajta, hogy majd esetleg, ha majd változnak a körülményeim, akkor majd követni foglak Jézus. Nem. Ő azt mondta, hogy hív engem, megyek. Fontos vagyok neki, ennek a tiszta embernek, az Isten emberének, magának a megváltónak fontos vagyok. Hát azért ne felejtsük el, Zákeus pénzügyileg se szalajtott el soha se az alkalmat, azért lett gazdag. Hát most lélekben sem szalajtott el ezt az alkalmat, hanem megragadta a lehetőséget. Tudjátok, azért mondja az ige azt, hogy használjátok ki az alkalmas időt, mert az idő gonoszak, azért gonoszak, mert elmúlnak. Mert nem jön vissza többet a lehetőség. Van, amikor lezárul a kegyelmi út egy ember életében. Mert szólongatta eleget az Úr, és azt mondja, hogy jó. Ha ez az ember fönnmaradt volna a fán, és azt mondja, hogy jó nekem itt, akkor Jézus tovább ment volna. De Zákeus örömmel leszállt, és befogadta a házába. És mi történik? Ugye, ez a tanítványoknak is, meg a Jézusért rajongó tömeg azonnal mit csinál? Amit mi szoktunk, elkezdenek zúgolódni. Botránkoznak, megütköznek Jézusban. Nem Zákeus, hát azt is verték. Micsoda? Ez a féreghez megy be. Hát nekem ne beszéljetek már. Ehhez, ebből hívő, ebből az alávaló mocsok, hát ez maga tisztátalanná teszi magát a mester, ha bemegy hozzá. Kultuszilag igazuk is lett volna. Hát igen, nem csak azt a Krisztust, akiben ott lakozott az Isten egész teljessége osztatlanul, az a Krisztus nem bemocskolható. Isten csodálatos tisztasága nem mocskolható be a legmocskosabb emberi vétekkel sem. Ő nem lett mocskos, nem lett bűnös, csak a bűnösök közé számláltatott. Ő nem lett bűnössé, de hordozta a mi vétkeinket ott a kereszten. És miért mehetett ehhez az emberhez? Miért mondhatta azt, hogy ma ott kell maradnom nálad? Miért mehetett be ennek a tisztátalan embernek a házába? Ennek a megvetett, és szerintem, ha ilyet embert ismernénk, vagy ismerünk, valószínűleg mi nekünk is rossz véleményünk lenne róla. Miért? Azért, mert egyszerű kimondta ott a Golgotai kereszten, hogy elvégeztetett. De nem csak értem mondta ki, hanem érted is. És értem is. És ezért van neked is szabad utad Jézus Krisztus felé. Ezért van, hogy bármi terheli az életedet, ne titkol tovább. Engedd el, gyere le, szállj le arról az eperfügefáról, gyere le, és menj oda Jézushoz. És mi történik? Mondja Jézus, hogy na, akkor gyere csak, vald be a bűneidet? Mondja? Így, és a fejére olvassa, hogy na, hazaárulókám, akkor beszéljünk csak el erről. Na, mennyi pénzt szedtél te össze? Akkor most én javaslom neked, hogy ezt meg azt tegyed. Egy szó nem hangzik el. Jézus közösséget vállal vele, és Isten szeretete kiárad annak az embernek a szívébe, és mi történik? Ez az ember oda megy Jézus elé, és azt mondja, Uram, Uram. Tehát tudja ki Jézus. Uram, íme minden vagyonomnak a felét odaadom a szegényeknek. Tehát eddig a pénz volt a minden. Most meg nem ez a fontos. Minden vagyonomnak a felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással, azaz magyarul kizsaroltam, kiveszekedtem tőle, négyszer annyit adok a helyébe. Azt írja a Szentírás az Ószövetségben, hogy ha valaki mástól valamit jogtalanul elvesz, akkor az egy negyedével többet kell visszaadnia. És innen látszik az, hogy ennek az embernek az életében valóságá vált az evangélium, hogy nem egy negyedével többet ad vissza, hanem négyszer annyit ad vissza. Ez az, amire Jézus mondja a saját tanítványainak, hogy ha a ti kegyességetek messze felül nem múlja a farizeusokét, nem mehettek be az Isten országába. Na ez az, amikor Isten szeretete messze felül múlja a farizeusoknak meg az írástudóknak a kegyességét. Ez már nem vallásosság, ez már nem jó reformátusság, hanem ez élő hit, amikor mindazt, ami nem fontos, azt kiszórja az életéből, és fölhasználja arra, ami fontos. Ezzel tulajdonképpen azt mondja, hogy Uram, te vagy a fontos, köszönöm, hogy idejöttél. Igen, nekem ez volt a bűnöm. Igen, én kizsaroltam emberektől. Igen, nekem a pénz volt az Istenem, de lásd, Uram, nem számít. Nem érdekelt. És milyen érdekes, addig nem vette észre a szegényeket, most meg a vagyona felét odaadja a szegényeknek. És ez a megtért hívő embernek a csodája tulajdonképpen, hogy másra lesz szemed, amire eddig nem volt szemed, amit te nem láttál eddig a másik ember életében, hogy segíteni kéne. Vagy a gyereked, vagy a férjed, vagy a feleséged életében. Azt hirtelen meglátod, hirtelen együtt tudsz érezni, hirtelen ott van a kezedben az eszköz, és Isten szeretetével és erejével elkezdesz segíteni. És nem azért, mert kényszerítenek, és nem azért, mert ezt tanultad, hanem azért, mert beteljesedik rajtad az a profécia, amit az ige mond, hogy az én igémet, az én törvényemet a szívükbe írom, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjanak. Hogy nem a fejedben van az ige, hanem a szívedben. És az munkálkodik, hát az ige világot teremtett, az univerzumot teremtette, az ige a te életedben is teljesen újat tud teremteni. És nem azért fogod megtenni, nem azért leszel más és új, mert ezt te megtanultad, hanem azért, mert ez belülről jön. Ahogy olvastam annak belsejéből örök életre buzgó forrássá lesz. Te leszel Krisztus élő vizének továbbítója. Élő forrássá lesz benned az ige. Na ez a megtérés, ez az újjászületés, ez a Szentlélekkel való betöltetés, és az új életnek a gyakorlata. És ez megtörténik, hát ennek senki nem kényszeríti ezt az embert. És mit mond erre Jézus? Azt mondja, ma lett idvessége ennek a háznak, mert ő is Ábrahám fia. Ma Isten nem habozik megadni a kegyelmét. Ha először mész az Úrhoz, akkor sem, és ha most visszatérsz az Úrhoz, akkor sem. Ő azt mondja, hogy akkor üdvösséged van, az enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, az enyém vagy. Az enyém vagy. És mit mond? Nagyon érdekes, mert mivel indokolja Jézus? Ma lett üdvössége ennek a háznak, mert ő is Ábrahám fia. Na de, testvérek, mit jelent ez, hogy Ábrahám fia? Azt mondja, hogy ő is zsidó? Talán. Nem. Nem. Ki volt Ábrahám? Hogy hívta őt az ige? Hogy hívja őt a Szentírás? Kicsoda? Hangosan. Kicsoda? A hívők atya. Igen. Hát erről van szó. Ábrahám fia lett ezzel. Ábrahám áldásának a követője, a beteljesítője. Mert Ábrahám hitt az Istennek, és ezért Isten őt igaznak fogadta el. Itt az van, Zákeus hitt az Istennek, és Isten őt igaznak fogadta el. És itt nyugodtan sorolhatnám a neveiteket, hogyha hisztek, hogy ő hitt az Istennek, és Isten ezért őt igaz embernek látja. Nem a cselekedetek miatt. Azok a cselekedetek, amiket a hívők cselekszenek, nem önmagukból fakadnak, hanem Isten hatalmából, szeretetéből, kegyelméből, mert azoknak, akik befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. De fordították úgy is, hogy felhatalmazta őket arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Mindegy, melyiket mondom, mind a kettő igaz. Felhatalmaz téged, hogy Isten gyermekeként élj, és hatalmat ad neked ahhoz, hogy megcselekedd az ő akaratát. Nem a te erődre kell támaszkodni, hanem az ő csodálatos szeretetére, az ő erejére, az ő szent lelkére. Mert nem erővel és hatalommal, hanem az én lelkemmel, így szól az Úr. És ő meg fogja cselekedni benned. Ha te leszállsz arról az eperfüge fáról, ha lenyomod azt a kilincset és kinyitod az Úr Jézus előtt, ha nálad maradhat az Úr Jézus örökre, és lehet a te házadnak nem vendége, hanem amit Zákeus mondott, ura, én nagyon kívánom nektek, de önmagamnak is, hogy Jézus nálunk, nálam, nálad maradjon. És ebből az az áldás fakadjon, ami Zákeus életéből is fakadt, és meglátszódott rajta azonnal, hogy ő Ábrahámnak a leszármazottja, Ábrahám fia. Mondj le a szégyen takargatásáról. Mondj le a régi életedről. Mondd le azokról a bűnökről, amik elválasztanak Istentől. Amik talán terhelik az életedet, és már te magad sem bírsz velük, mert egyre csak gyötörnek. Légy olyan, mint Zákeus, gyere le. Gyere örömmel, fogadd be az Úr Jézust, és pakolj ki. Mert ez az ember a pénzét mindent kipakolt. És azt mondta, hogy ezzel az egészen, hogy Jézus, az eddigi életem itt van előtted. Minden a tied. Add oda az egészet. Add oda. És akkor üdvössége lesz ennek a háznak. A te házadnak. És ígéret szerint a te házad népének is. Adj az Úr, hogy így legyen. Amen. Értek, csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked az Úr Jézus vezetését, ahogy te végig vezetted azon az úton, ahogy eljött egyen-egyenként mindazokért, akiket meg kellett menteni, hogy neked nem a tömeg számít, neked nem a massza, nem az emberek tömegének a befolyásolása, hanem egyen-egyenként vagyunk fontosak a számodra. És persze fontos neked ez a mi közösségünk is, fontos neked Ajka népe, hiszen azért hívogatod őket. És köszönjük, hogy most a Szentlélek által és az ige által itt lehettél közöttünk, drága megváltó Jézusunk, hogy szóltál nekem, nekünk, hogy szálljunk le, mert ma nálunk kell maradnod. Uram, maradj! Kérünk, maradj! Hogy az életünk olyan szabad legyen a régi bűnöktől, terhektől, fájdalmaktól, hazugságoktól, titkoktól, hogy az olyan szabad lehessen, mint amilyen szabadságra elhívtad a te népedet. Kérlek, Uram, hogy te légy a mi életünknek az Ura, teljes egészében. Adj nekünk őszinte bűnvallást, bűnbánatot azok fölött, amiket te megmutatsz az életünkbe. És hadd tudjunk újat kezdeni. Azoknak, akik elfáradtak a hit útján, azoknak megújulást kérek, Uram. Azoknak, akik nem ismertek még téged, mert még nem adták át az életüket. Adj, Uram, teljes átadást. És kérünk, vigy bennünket a megszentelődés útján, hogy kedvesek legyünk néked, és majd egy szívvel és egy szájjal dicsőíthessünk téged, az örökké való Szent Háromságot. Atya, Fiú, Szent Lélek, Isten, kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most egy rövid csendben kiki a maga imádságát, mondja el az Úrnak. Fennállva imádkozzunk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és még az áldásvétel előtt, meg az áróének előtt, tehát a megtiszteletünk gondolom még hirdetni is óhajt.
Nagyon sajnálom, hogy véget ér a rövid hét, és nagyon sajnálom, hogy csak 3 napot tudtál vállalni, de nagyon nagy öröm volt hallgatni. Gyülekezetnek mondanám, hogy én már sok év óta hívogatom Gergőt, csak nem tudott eljönni eddig, így most a tábori püspök úrtól is ott kértünk engedélyt, hogy engedje már el, mert hát Ajka népének szüksége van, és elengedte a püspök úr. Megköszönöm a tábori püspök úrnak, Jákob Jánosnak, hogy elengedte Gergőt. Köszönjük az igét. Köszönjük mindazt, amit kaptunk, és szeretettel üdvözöljük a családodat.
Köszönöm szépen.
És az Úr áldjon meg, és a szolgálatodat a bázison mindenütt.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves testvérek, mielőtt a záróéneket elénekelnénk, hadd köszönjem még én is azért azt, hogy meghívott az Ajkai gyülekezet. Jó volt itt lenni a testvérek között. Én magam is éreztem azt, hogy velünk van az Úr, és egyet tudok én is tanácsolni a testvéreknek, és magamnak is, ez nekem is szól mindig, az ige hirdető sem kivétel sose, hogy azokat az igéket, amiket kapunk, csak egyféle módon lehet jól befogadni azt, amikor az ember alázattal közelít hozzá. Egyrészt az, hogy ez nekem szól, másrészt meg azt, hogy Isten az ő szeretetével az én üdvösségemet munkálja. És hogyha ezek a gondolatok vezérelnek mindig az ige hallgatásában, illetve annak a földolgozásában, amiről Joska barátom beszélt, akkor biztos, hogy az Úr ezt a fajta elcsendesedést, ezt a fajta alázatot meg fogja áldani az életünkben. Nagyon-nagyon fontos, tényleg azt gondolom, hogy ez a három este mind a három esetben nagyon fontos szerepet játszott az alázat. És alázat nélkül pedig nincs. Tehát a Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja, ahogy a Szentírásból olvassuk. Még egyszer köszönöm a testvéreknek, akik eljöttek. Köszönöm a testvéreknek és Istennek elsősorban, hogy ebben a közösségben lehettem. Hát tényleg, hogyha időm és a szolgálatai engedik, akkor szeretettel elfogadom, és természetesen eljövök szívesen máskor is az ajkaiak közé. Záró énekképpen a 464-es számú dicséretünket énekeljük. 464-es számú dicséretünk így kezdődik: Jöjj, Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Énekeljük ezt imádságként, legyen valóban így.
Yeah.
fogadjuk Isten áldását. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen.